Rajtam semmi nem fog múlni, uram. Lamartin felült az íróasztal a szélére, és fensőbséges tekintettel legeltette a szemét, Sophie talán kicsit túlmélyre sikeredett ruha kivágásán. Az első és legfontosabb teendő a halott személy azonosságának megállapítása. Ez roppant nehéz és felelősségteljes tevékenység. Nem akarom dicsérni magam, de erre csak azok képesek, akik megfelelő iskolát végeztek, és kifinomult érzékük van hozzá. Érti, Sophie? Hogy ne érteném? Lelkesedett csillogó szemmel a lány. Mert például, ha én megkérdezném magát, hogy jelentette-e a közelmúltban, vagy akár egy évre visszamenőleg eltűnést a faluban, maga azt válaszolná, hogy nem. Igaz? Honnan tetszik tudni? Kérdezte meghökkenve Sophie. Onnan, hogy amikor először találkoztam magával, és megkérdeztem, vannak-e befejezetlen ügyeik, maga azt válaszolta, nincsenek. Na már most, egy eltűnés az befejezetlen ügy. Eszerint ez a fickó nem ide valósi. Következésképpen nem lesz egyszerű megállapítani a személy azonosságát. Ehhez, mint mondottam, különleges képesség és képzettség szükséges. Felcsengett a telefon. Sophie felvette, majd bólogatni kezdett. Átadom, már is adom. Ki az? Kérdezte bosszusan Lamartin hadnagy.
Gabriel,
suttogta a lány. Mi a csodát akar már megint?
A hadnagy úrral óhajt beszélni.
Jézusom, csak nem a pedálom miatt. Egészen megfeledkeztem róla. Itt Lamartin, mondta aztán a telefonba. Kiástam, dünnyögte Gabriel bevezetésképp a vonal végén. Lamartin sóbálvánnyal dermedt. Kiásta? Hát nem megmondtam, hogy addig ne érjen hozzá senki, amíg ki nem rendelem a fényképészt, és nem értesítem a polgármester urat?
Ha nem ástam volna ki, nem nézhettem volna a képébe.
Belenézett? Sóhajtotta Lamartin.
Bele. Tudom is, hogy kicsoda.
Lamartin úgy állt a kagylóval a kezében, mint egy értelmileg enyhén fogyatékos telefonkészülékárus.
Ki? Csoda. Bernard Latier.
Az meg ki?
Három faluval odébbról való. Háromnegyed éve tűnt el néhány haverjával együtt. Az a hír járt, hogy megpattantak hazúról, és beléptek az idegen légióba. Mégiscsak meg kellett volna várni a fényképészt, Gabriel,
korholta immár bizonytalanul a pásztort a hadnagy.
Nincs szíve.
Lamartin elszégyelte magát. Ezek az egyszerű emberek kezüket, lábukat törik, hogy segíthessenek neki, ő pedig hálából legorombítja őket. Lassan majd megtanulják, hogy a bűnüldözés ma már modernebb módszerekkel folyik, mint évekkel ezelőtt. Ezeknek a pasasoknak fogalmuk sincs az internetről, Interpolról.
Dehogy nincs, Monsieur Gabriel, mentegetődzött. Nem akarok én szemrehányást tenni önnek. Csupán azt szeretném... a fenébe is, dehogy nincs szívem.
Nem önnek, mondta Gabriel.
Nem nekem,
hökkent meg Lamartin hadnagy.
Hát akkor kinek?
A halottnak, mondta Gabriel, és Lamartin szinte látta, hogy keresztet vetett szabad kezével.
A halottnak nincs szíve?
A városi gyilkossági zsaru sápadt képű volt. Látszott rajta, hogy nem igazán izgatja a dolog. Láthatóan ügyet sem vetett Lamartin hadnagyi rangjára, hiszen mint bűnügyi nyomozó sokkal fontosabbnak tartotta magát egy falusi csendőr hadnagynál. Gabriel is ott állt a halott mellett, akit addigra már megmosdattak és a boncasztalra tettek. Lamartint émeítette a fertőtlenítő szaga, csak azt csodálta, hogy a lány hogyan bírja ilyen könnyen. Sophie úgy állt a boncasztal mellett közömbös képpel, jegyzetfüzetével és golyóstollával a kezében, mintha arra várt volna, hogy a halott felüljön a pléjágyon, és diktálni kezdje neki halálának körülményeit. A boncoló orvos lehúzta a gumikesztyűjét, és várakozva nézett a sápadt képű zsarura.
– Mit óhajt tudni, nyomozó úr?
A zsaru megköszörült a torkát.
– Mindezt, amit még nem tudok. Például, hogy mi okozta a halálát.
Alig, ha nem egy kő.
Komolyan mondja?
Persze, hogy komolyan mondom. Lezuhant az útról, és beverte a fejét egy kőbe.
Az is lehet, hogy beverték neki?
Miért ne lehetne? Bevelték és belögték a mocsárba, ami aztán az elmúlt 3 hónapban kiszáradt.
Na, ez már jobban hangzik, mondta a zsaru.
Értesülésem szerint vele együtt néhány másik fickó is eltűnt. Nem lennék meglepve, ha kinyírták volna a haverjukat, majd megpattantak.
Volt már ilyen, bólintott a doktor.
Akkor nézzük csak ezt a helyet itt a mellkasán. Ön korábban azt mondta, hogy halála után röviddel eltávolították a szívét.
Még mindig ezt állítja?
Ez a véleményem, mondta a doktor.
Ki távolította volna el?
Például farkasok. Többen is láttak pireneusi farkast azon a vidéken. Állítólag imádják a belsőségeket.
Maga szerint ez itt harapás nyom?
Vágás, mondta a doktor. De ha kíváncsi rá, erre is van magyarázatom. Mivel a detektív nem szólt semmit, folytatta. Lezuhant az útról rá egy éles kőtaréra. Ott, ahol a halottat megtalálták, csupa éles taré az út széle. Rázuhant, és a taré felvágta a mellkasát. A szívét meg akár egy róka is elvihette. Aztán behúzta a pasast a lábba.
A zsaru előrehajolt.
Mondja, doktor, úgy vágták, vagy úgy tépték ki a szívét?
Tépték, mondta a doktor. Egyértelmű.
Akkor csak ragadozó lehetett, mondta a sápadt képű zsaru. Azt még csak el tudnám képzelni, hogy fejbe verik és a lábba lökik a haverjukat, de azt már alig, ha hogy felnyitják a mellkasát és kitépik a szívét. Ilyen emberek errefelé nincsenek. Mit szól ehhez a tanú?
Lamartin oldalba lökte Gabrielt.
A pásztor erre megvakarta borostás képét és helyeslően bólintott.
Emberek tényleg nincsenek, mondta érezhetően megnyomva az emberek szót.
A zsaru észrevette és elgondolkodva nézett rá.
Hogy érti azt, hogy emberek nincsenek? Maga szerint kik tették?
Gabriel a szomorú arcú halottra nézett, akinek olyan szomorú volt az ábrázata, hogy jószerével nem is volt neki.
A kicsik, mondta nagyon határozottan. Csak is a kicsik tehették.
A zsaru összeláncolta a homlokát.
Kicsik? Azok meg kik?
Mivel Gabriel nem válaszolt, Lamartin úgy érezte, neki kell megadnia a felvilágosítást.
Tündérek, mondta sóhajtva, vagy gonosz manók.
A zsaru bólintott.
Értem. Akkor hát köszönöm, uraim, több kérdésem nincs.
Amint hazafelé tartott a kocsijával, egyre azon törte a fejét, vajon a pireneusok, hol nedves, hol kiszáradó lábjai, miért mumifikálják a halottat.
A cirkuszosok téli pihenője.
Alex Phillips kacsázó mozgással áttotyogott két lakókocsi között. Annyira meg volt rémülve, hogy majd elcsúszott a füvön rémületében. Mint a 88 centie reszketett a rémülettől, ahogy a tócsákat kerülgetve a másik kocsi felé igyekezett. Barátságtalan fekete felhők borították az eget. Napok óta esett a hűvösen nyúlós pireneusi eső. Alex megkerülte a pónikat, akik mozdulatlanul álltak az esőben. Sörényükről és farkukról kövérre hízott cseppekben folyt a víz. Bár Teddy ezúttal is várakozóan nyihogott oda neki, ügyet sem vetett rá. Úgy kapkodta a levegőt, mintha fogyatkozóban lett volna a völgyben. Felfutott a falépcsőn, majd idegesen megrugdosta az ajtót. Ha nagyon nyújtózkodott volna, talán eléri a kilincset, de most esze ágában sem volt tornamutatványokat végezni. Ha minden igaz, már csak igen rövid idő áll a rendelkezésükre.
Darlene is odabent volt, és Thomas is. Sőt, Morgan is odabent volt, éppen a sütőből szedett ki egy tepsit. A tepsi úgy füstölgött, mintha kigyulladtak volna a krumpli szeletek.
Darlene elképedve bámulta az ajtót, majd odakacsázott hozzá, és kinyitotta. Alex állt odakint, minden ízében reszketve, mint a nyárfa levél.
Darlene azt hitte, a hűvös levegőtől fázik. Kitárta az ajtót, és széles mosolyjal gombócnyi kis arcán befelé